Kérem szépen, a múlt héten ortotróp tulajdonsági anyagokról kezdtünk el beszélni, az általános húgtörvénnyel kapcsolatosan. Két mintát hoztam be ilyen ortotróp anyagokra, ezek szálerősített anyagok, és mindegyikre jellemző az, hogy már ránézésre meg tudjuk mondani a kitüntetett anyagi irányokat. Óra után körbeadom majd ezeket a mintákat, és meg lehet nézni. Szeretnék rajzolni is egy egyszerű példát ilyen szálerősített anyagra. Egy hasábot ragadva ki az anyagból. Tehát gondoljuk azt, hogy van egy hasáb alakú részünk ebből az anyagból, amely anyagban szálak futnak egymással párhuzamosan, a szálaknak a metszetét erre a felületre rajzolom be. Ezek a szálak általában nem egy-egy szál, hanem szál kötekben állnak rendelkezésre, és itt gondoljuk azt, hogy ezzel az éllel párhuzamosan és egymással is párhuzamosan futnak végig az anyagba a szálak. Vegyünk fel egy koordinátarendszert is. A szálakkal párhuzamos koordinátatengelyt jelöljük egyessel, a másik két koordinátatengelyt pedig jelöljük kettessel és hármassal. Tehát korábban arról szó volt, hogy ezek az anyagok olyanok, hogy van egy ágyazó anyag, ezt az ágyazó anyagot mátrix anyagnak szokás hívni. Illetőleg, hát ezek pedig a szálak, illetőleg szálkötegek, vagy szálazás. Az ágyazó anyag legtöbbször valamiféle polimer műanyag, a szálak pedig legtöbbször karbonszálak, illetőleg üvegszálak. Tehát nyilvánvaló az, hogy ez az anyag nem homogén anyag. Tehát a valóság az, hogy az anyag nem homogén. Az, hogy az anyag nem homogén, az azt jelenti, hogyha kijelölök egy pontot mondjuk a szálkötekben, és kijelölök egy pontot a mátrix anyagban, ott ebben a két pontban teljesen különböző, teljesen eltérő anyagi tulajdonságokkal fogok találkozni. Tehát a nem homogén, ez azt jelenti, hogy pontról pontra nagyon markánsan változik az anyagi tulajdonság. Most tehát egy ilyen anyag viselkedésének a leírása, hogy pontról pontra történő leírása meglehetősen bonyolult, ezért szokásunkhoz híven, amikor valami bonyolult, nagyon bonyolultnak tűnő problémával találjuk magunkat szembe, akkor megpróbálunk modellt alkotni. Tehát itt is egy anyag modellt fogunk feltételezni. Tehát az, hogy a modellezés micsoda, arról korábban már szót ejtettünk. Tehát ez az anyagmodell, amit a nem homogén anyagi tulajdonságú anyagra fogunk használni, ez a következő lesz. Egy homogén ortotróp anyag, tehát az anyagmodell egy homogén ortotróp anyagnak a modellje lesz, amely nem alkalmas sem a szálakban, sem a mátrixban fellépő mechanikai tulajdonságoknak a leírására. Tehát ez egy homogén ortotróp anyag lesz, amely nem alkalmas sem a szálakban, sem a mátrix anyagban fellépő mechanikai jellemzőknek. A mechanikai jellemzőkön alakváltozásokat, belső erőket értünk, tehát a mechanikai jellemzőknek a meghatározására, hanem csak az anyagnak egy nagyobb tartományának a viselkedését írja le, az anyagnak egy olyan nagyobb tartományának a viselkedését írja le, amire azt gondoljuk, hogy abban elegendően sok szál van. Tehát ez egy, mondhatjuk azt is, hogy egy makroszkópikus típusú anyagmodell. Azért makroszkópikus, mert nem pontszerűen adja meg az anyagi viselkedést, hanem egy nagyobb tartománynak az anyagi viselkedését adja meg. Egy olyan nagyobb tartománynak az anyagi viselkedését, amiről azt tételezzük fel, hogy ebben a tartományban elegendően sok szál van. Szó volt erről az 1, 2, 3 koordinátarendszerről, erre az 1, 2, 2, 3 tengelyekkel megadott koordinátarendszert anyagi koordinátarendszernek, vagy természetes koordinátarendszernek nevezzük. És ebben az anyagi koordinátarendszerben tudjuk felírni legegyszerűbb módon az anyagtörvényt. Írjuk fel tehát. Tehát általános Hooke-törvény ortotróp anyagra. Tehát ehhez a felíráshoz használni fogjuk a Hooke-törvénynek azt az alakját, amit az izotróp esetben a legvégén egy átrendezéssel alakítottunk ki. És azt mondtuk rá, hogy ez a Hooke-törvénynek a mátrix alakú változata. Ebben a Hooke-törvényben az egyenlőségnek a bal oldalára egy oszlopmátrixba rendezzük az anyagváltozási jellemzőket, oly módon, hogy az első három elem a fajlagos nyúlások legyenek. Tehát itt ebben az esetben most az 1-2-3 koordináta rendszerben az epsilon-1, epsilon-2, epsilon-3, illetőleg a negyedik, ötödik, hatodik elem, azok pedig a fajlagos nyúlások ugyanebben a koordináta rendszerben, tehát gamma-1-2, gamma-2-3, illetőleg a gamma-1-3. Ez egyenlő lesz egy anyagállandó mátrix. Itt próbáljunk meg rajzolni egy olyan 6x6-os mátrixot, amit 4 darab 3x3-as blokkra bontunk. Tehát ez az anyagállandó mátrix van megszorozva a belső erőjellemzők, azaz a feszültségeknek az oszlop mátrixába. A feszültségek oszlop mátrixának az első három helyén normál feszültségek állnak, szigma 1, szigma 2, szigma 3, és a negyediktől hatodik helyig pedig a tau feszültségek, a tau 1, 2, a tau 2, 3, és a tau 1, 3. Ennek a mátrixnak az 1-es blokja, illetőleg a 2-2-es blokja lesz az, ahol nullától különböző elemek állnak, tehát a főátlókon kívül álló blokkok azok teljesen nullák lesznek, hiszen a Hooke-törvényben azt már láttuk, hogy normál feszültségek nem függnek szöktorzulásoktól, illetőleg fajlagos nyúlások nem függnek csúsztató feszültségektől, tehát ezekben az oszlopokban álló mennyiségek mind nullák, tehát ez a két nulla, amit aláhúztam, ez két olyan 3x3-as mátrix, aminek minden eleme nulla, és a nullától különböző blokkok pedig a következőképpen néznek ki. Ez a felső blokk, ez úgy néz ki, hogy a főátlójában áll egy 1 per E1, áll egy 1 per E2, és áll egy 1 per E3, ahol ez az E1, E2, 3, ez a Young-féle rugalmassági modulus az 1-es anyagi irányban, a 2-es anyagi irányban és a 3-as anyagi irányban. Tehát az E1, E2 E3, ezek egymástól független rugalmassági moduluszok, ezek különböznek egymástól attól függően, hogy milyen irányban mérjük őket, tehát ezek rugalmassági moduluszok. A főátlón kívül pedig olyan mennyiségek állnak, tehát most az első sort írom először, hogy mínusz nü 2,1 per E2, mínusz nü 3,1 per E3 áll az első sorban, a második sorban mínusz nü 1,2 per E1. A 2,2-es elem megvan, a 2,3-as elem pedig mínusz nü 3,2 per E3. Az utolsó sor mínusz nü 1,3 per E1, a második elem mínusz nü 2,3 per E2. És itt látjuk azt, hogy megjelentek nüvel jelölt Poisson tényezők, megjelent a nü 1,2, a nü 1,3, a nü 2,3, aztán a nü 2,1, a nü 3,2 és a nü 3,1 Poisson tényező. Tehát Poisson tényező. Tehát rugalmassági moduluszból 3 jelent meg, Poisson tényezőből pedig megjelent összesen 6 darab. És a 2,2-es blokkban ott pedig csak a főátlóban állnak elemek. Főátlóban az 1 per G 1,2, a 2,2-es helyen az 1 per G 2,3, és a 3,3-as helyen pedig az 1 per G 1,3, az összes többi helyen nullák állnak. Ezek a G-vel jelölt mennyiségek, ezek pedig csúsztató rugalmassági moduluszok. Tehát ezek csúsztató rugalmassági moduluszok. Tehát látjuk azt, hogy az izotróp esethez képest, ahol összesen 2 darab egymástól független anyagállandóval le tudtuk írni a viszonyokat, itt a helyzet sokkal bonyolultabb, hiszen hogyha ránézünk, akkor az látszik, hogy hát itt kérném szépen legalább, sőt, hát nem legalább, hanem a táblára felírt módon, összesen 12 anyagállandóra van szükségünk ahhoz, hogy az anyagi viselkedést leírjuk. Most az izotróp esetben az anyagtörvénynek tulajdonsága volt az, hogy az anyagállandó mátrix, amiben az anyagjellemzők vannak, az szimmetrikus. Tehát úgy írtuk fel az anyagtörvényt, tömören, hogy az epsilon az egyenlő egy C anyagállandó mátrix szorozva a feszültségeknek az oszlop mátrixával. Tehát ez a C anyagállandó mátrix, ez szimmetrikus volt. Ott nyilvánvalóan látszott. Tehát ennek ott nyilvánvalóan az volt a tulajdonsága, hogy ez egy szimmetrikus mátrix volt. Itt nem látszik nyilvánvalóan ez a tulajdonság, viszont energia megfontolásokból következik, nevezetesen abból, hogy az energia az egy pozitív skalár mennyiség, hogy az anyagállandó mátrixnak nem csak izotróp esetben, hanem anizotróp, azaz az anizotrópia egy speciális fajtájánál, az ortotrópiájánál is szimmetrikusnak kell lenni. Tehát az anyagállandó mátrix nem csak izotróp esetben szimmetrikus, hanem ortotróp esetben is szimmetrikus. Ebből következik az, hogy itt a főátlóra tükrözött elemek, ezeknek egymással meg kell egyezniük. Tehát a szimmetriából, az anyagállandó mátrix szimmetriából következik az, hogy nü 2,1 per E2 az egyenlő kell, hogy legyen a nü 1,2 per E1-jel, aztán a nü 3,1 per E3 az egyenlő kell, hogy legyen a nő 1:3:1, és végül a nő 3:2:3 az egyenlő kell, hogy legyen a nő 2:3:2-vel. És a szimmetria tulajdonságból, tehát három egyenlet következik, ez azt jelenti, hogy a Poisson tényezők közül nem hat független Poisson tényezővel van dolgunk, hanem csak három Poisson tényezővel, hiszen hogyha mondjuk ismerjük a nő 2:1-et, a nő 3:1-et és a nő 3:2-t, akkor a másik három Poisson tényező ezekből az egyenletekből kiszámítható. Nyilvánvalóan az E1, E2, E3 azok továbbra is független anyagállandók. Tehát ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ortotróp anyag esetén drasztikusan megnövekszik az anyag jellemzőknek a száma. Tehát szükségünk van három egymástól független Young-féle modulusra, szükségünk van három egymástól független Poisson tényezőre, és szükségünk van három egymástól független csúsztató rugalmassági modulusra. Az izotróp esettől eltérően a csúsztató rugalmassági modulusok itt teljes mértékben függetlenek a Young-féle rugalmassági modulusztól, tehát összesen ortotróp anyagi viselkedéséhez 9 darab egymástól független anyagjellemzőt kell kimérnünk a szilárdságtan alapkísérleteivel. Megbeszéltük, tehát ezzel ezt a következő egyenletcsoportot is, az anyagállandóknak az egyenletcsoportját, a leglényegesebb két szerkezeti anyag törvényének az ismertetésével, tehát az izotróp anyag törvény, illetőleg az anizotróp, azaz egészen pontosan az ortotróp anyag törvénynek a felírásával. Tehát rendelkezésre áll egy egyenletrendszerünk, ami az egyensúly egyenletekből, a kinematikai egyenletekből és az anyag egyenletekből áll. Ezek egy része algebrai egyenlet, másik része differenciál egyenlet, és hogyha differenciál egyenletről van szó, akkor mindenképpen peremfeltételeket is elő kell írnunk. Tehát a következő egyenletcsoport a peremfeltételek csoportja. Tehát arról van szó, hogy van egy akármilyen alakú alkatrészünk, nyilván van valamiféle koordinátarendszer is, hogy beszélni tudjunk bizonyos irányokról, x, y, z, és az alkatrész egy részéről biztosan tudjuk, hogy annak mennyi az elmozdulása, ezt AU felülettel jelöljük, az alkatrész másik részéről pedig tudjuk, hogy ott milyen a felületi terhelés. Tehát erre az alkatrész felületre rajzoljunk be egy elemi felületelemet, tehát egy felületelemet, a DA-t, és akkor ennek van valamiféle normálisa, és ezen működhet egy előírt P0 sűrűségű felületi terhelés. Tehát a kinematikai peremfeltételek erre a két részfelületre vonatkoznak, tehát peremfeltétel tudunk előírni kinematikait és dinamikait, tehát a kinematikai peremfeltétel ezt mindig arra a felületrészre írjuk fel, ahol elmozdulást sokat ismerünk, tehát az U elmozdulás vező véve az AU felületen az valamiféle ismert elmozdulás. Tehát az U0 az ismert elmozdulást jelent. Tehát az U0 az ismert elmozdulás. Ez nem biztos, hogy egy konstans érték, egy állandó érték, hát azon a felületen bármely pontban meg tudjuk mondani az elmozdulást, ez az U0, ez erre utal. és előírhatunk dinamikai peremfeltételt is. Tehát dinamikai peremfeltételt, ezt az AP-vel jelölt felület részére tudjuk előírni az alkatrésznek. És tudjuk azt, hogy a bármelyik pontjában a testnek, vagy bármelyik pontjában az alkatrésznek, hogyha meg akarom határozni a felületen megoszló erőrendszernek a sűrűség vektorát, akkor úgy kell eljárnom, hogy veszem a feszültségi tenzort, és azt megszorzom annak a felületnek a normálisával, amely felületen fellépő feszültségvektort elő akarom állítani. És ez nem csak a test belsejében igaz, hanem a test felületén lévő pontokra is igaz. Tehát, hogyha veszek egy olyan felület, veszek egy pontot az AP felületen, akkor biztos, hogy ha ismerem ezen az AP felületen a terhelést, már pedig ismerem, mert vagy meg tudom mondani, hogy mekkora a felületi terhelés működik ott, de hogyha ez a felületi terhelés nulla, az is egy ismeretet jelent, hiszen akkor a P0 egyenlő nulla eset áll fönn, tehát ismerem a felületi terhelést ezen az AP felületen, tehát a P0 az ismert felületi terhelés. És ezzel eljutottunk odáig, hogy felírtuk a rugalmasságtan egyenletrendszerét és a hozzátartozó peremfeltételeket. Foglaljuk össze az eddigi eredményeket. És vegyük számba, hogy hány skalár egyenlettel van dolgunk. Tehát 6-os pont legyen a rugalmasságtan egyenletrendszere. Tehát a rugalmasságtan egyenletrendszere a következő egyenlet csoportokból áll. Az egyensúlyi egyenletekből, amely úgy néz ki, hogy a feszültségi tenzor szorozva skalárisan náblával plusz Q egyenlő nullával. Ez egy vektor egyenlet, egyensúlyi egyenletnek hívjuk. Mivel vektor egyenletről van szó, ez azt jelenti, hogy itt három darab skalár egyenletünk van. Aztán kinematikai egyenlet, az alakváltozási tenzor egyenlő 1/2-szer U diád nábla plusz nábla diád U. Tehát ez a kinematikai vagy geometriai egyenlet. Tehát kinematikai vagy geometriai egyenlet, ez egy tenzor egyenlet, viszont tudjuk az A-ról, az alakváltozási tenzorról, hogy ez szimmetrikus tenzor, ezért ez nem 9 skalár egyenletet, hanem 6 darab skalár egyenletet jelent. A következő egyenletcsoport az anyagegyenletek csoportja. Ezt legegyszerűbben az előbb felírt alakban tudjuk felírni, tehát az epsilon egyenlő C-szel szigma alakban. Nyilvánvaló volt az előző felírásból az, tehát ez az anyagegyenletek csoportja. Nyilvánvaló volt az előző felírásból, hogy ez összesen 6 darab skalár egyenletet jelent. Tehát itt van az egyenletrendszerünk, ebben szerepel 3 meg 6 differenciál egyenlet, meg egy 6 darab számú skalár egyenlet, amelyek algebrai egyenletek, és ehhez csatlakoznak még a peremfeltételek. A kinematikai peremfeltétel az AU-n egyenlő U0-al, illetőleg a dinamikai peremfeltétel az AP-n szorozva N-nel egyenlő P0. Tehát kinematikai peremfeltétel, illetőleg dinamikai peremfeltétel. És a kinematikai peremfeltétel és a dinamikai peremfeltétel is 3-3 skaláris egyenletet jelent, de ez nem az egész testre vonatkozóan, hanem a test bizonyos felületeire vonatkozóan. Tehát van egy egyenletrendszerünk, és ebben ismeretlen, mindaz a mennyiség, amely a testnek a mechanikai tulajdonság, mechanikai viselkedését jellemzi. Tehát az elmozdulásmező, a feszültségmező, amit vagy a feszültségi tenzorral, vagy a feszültségi tenzor egymástól független elemeiből álló oszlopba rendezett feszültségi vektorral jellemzünk, illetőleg az alakváltozási mező, vagy ami azzal egyenértékű, tehát az alakváltozási tenzor, illetőleg az alakváltozási tenzor egymástól független elemeinek az oszlop mátrixa. Ezt epsilonnal jelöltük. Tehát ezek azok a mennyiségek, amelyeket ebből az egyenletrendszerből meg akarunk határozni. Tehát feladat, ezeknek a mennyiségeknek a meghatározása. Tehát feladat, ezeknek a mennyiségeknek a meghatározása, oly módon történő meghatározása, hogy elégítsék ki az egyensúlyi egyenleteket, elégítsék ki a kinematikai egyenleteket, anyagegyenleteket, és még a peremfeltételeket is. Bizonyítható, nem végezzük el a bizonyítást, tessenek elhinni, hogy a rugalmasságtan egyenletrendszerének adott peremfeltételek mellett egy és csak egy megoldása létezik. Tehát bizonyítható, hogy a rugalmasságtan egyenletrendszerének adott peremfeltételek mellett egy és csak egy megoldása létezik. Tehát bizonyítható, hogy a rugalmasságtan egyenletrendszerének adott peremfeltételek mellett egy és csak egy megoldása létezik. Ezt hogyan tudnánk egy mérnök szemüvegén keresztül nézve másképp megfogalmazni? Ez azt jelenti, hogyha egy rugalmas testet egyféle módon terhelünk, akkor az mindig ugyanúgy fog alakváltozni. Tehát nem lehet az, hogy megterheljük egyszer egy erővel, alakváltozik, és legközelebb megterheljük ugyanazzal az erővel, és akkor másképpen fog alakváltozni. Tehát ezt a létezik a megoldás, és csak egy megoldás létezik, ezt matematikából hogyan tetszettek mondani, milyen két szót használtak erre? Az egzisztenciát és az unicitást. Ez gondolom matematikából ismerős, vagy hogyha nem is, tessenek bólogatni. Tehát nyilván ez a fogalom, tehát egzisztencia, unicitás előfordult már matematikából. Exakt megoldása ennek az egyenletrendszernek. Exakt megoldásról beszélünk abban az esetben, hogyha a keresett U, F és A mezők, amiket ide felírtunk, tehát hogyha az ismeretlen keresett U, A és F mezők, ezek a rugalmasságtan egyenletrendszerének valamennyi egyenletét és valamennyi peremfeltételét kielégítik. Tehát exakt megoldásról beszélünk abban az esetben, hogyha a keresett mezők valamennyi egyenletet és valamennyi peremfeltételt kielégítenek. Beszélhetünk közelítő megoldásról is. Tehát, hogyha az exakt megoldás volt az, amikor minden egyenlet, minden peremfeltétel kielégül, akkor a közelítő megoldás az lesz, amikor egy csomó egyenlet kielégül, de lesznek olyan egyenletek, amik nem elégülnek ki. Tehát közelítő megoldásról beszélünk abban az esetben, hogyha a keresett U, F és A mezők az egyenletrendszer nem minden egyenletét elégítik ki, vagy a peremfeltételek közül nem minden egyenletet elégítenek ki. Most arról az, hogy egyáltalán erről beszélünk, hogy exakt megoldás meg közelítő megoldás, ennek az az oka, hogy itt most ugyan szépen felírtuk az egyenleteket, és szépen kitűztük a feladatot, viszont a helyzet az, hogy ezt az általánosan felírt feladatot tetszőleges peremfeltételek esetén eddig még senkinek nem sikerült megoldania. Tehát minden nagyon szép, csak egyetlen egy probléma van. Tehát van egy jelentős probléma. Ez a jelentős probléma pedig arról szól, hogy teljesen általános esetben ezt az ennek az egyenletrendszernek a megoldását nem sikerült megoldani, nem sikerült megtalálni exakt módon, és ezért jön egyáltalán szóba, hogy nekünk közelítő megoldásokkal is meg kell elégednünk bizonyos esetekben. És a közelítő megoldásoknak a felírásához van, amikor a kinematikai egyenleteknek más alakját előnyösebben tudjuk használni, mint amit felírtunk eddigiekben. Nézzük meg ezt a más alakot. Pontosabban a más alakban felírt kinematikai egyenleteknek két lehetséges felírási módját is használhatjuk, vagy elterjedt a használat egész pontosabban. Tehát hetedik pontnak írjuk fel, hogy a kinematikai vagy kompatibilitási, ebben az esetben már inkább kompatibilitási egyenleteknek szokták ezeket az egyenleteket nevezni, kompatibilitási egyenletek más alakja. Tehát hetes pont. Ezt a kompatibilitási szót ezt rögtön megmondtuk, mikor egyáltalán először szó volt róla magyarul, és azt mondtuk rá, hogy ezek összeférhetőség egyenletek, és ez a szó pedig arra utal, hogy az alakváltozási tenzor és az elmozdulás vektor koordinátái között meghatározott kapcsolat van, tehát az alakváltozási tenzornak bizonyos már korábban is felírt összeférhetőségi feltételeknek kell eleget tenni. Induljunk ki abból az egyenletből, amit már eddig fölírtunk, tehát abból, hogy az alakváltozási tenzor 1-2 U diád nábla plusz nábla diád U alakban írható fel. Ebből az egyenletből kiindulva jutunk el a Sam-Venan-féle kompatibilitási egyenletekhez úgy, hogy megszorozzuk ezt az egyenletet jobbról és balról vektoriális a náblával. Az egyes lépéseket nem vezetjük le, csak a végeredményt írom fel. Az így kapott kompatibilitási egyenletet szokás, tehát Sam-Venan-féle kompatibilitási egyenletnek nevezni. Tehát Sam-Venan-féle kompatibilitási egyenlet. Tehát a beszorzás eredménye az, hogy nábla kereszt A kereszt nábla egyenlő nullával. Ez egy tenzor egyenlet. Tehát ugyanúgy tenzor egyenlet, mint amiből kiindultunk. És hogyha megnézzük, hogy hogyan néznek ki ennek a tenzor egyenletnek a skalár egyenletei, akkor pedig derékszögű Descartes-i koordináta rendszerben a következő egyenleteket írhatjuk fel. Tehát a Sam-Venan-féle kompatibilitás egyenlet skalár egyenletei. Parciális 2 gamma xy per parciális x, parciális y egyenlő parciális 2 epsilon x per parciális y négyzet plusz parciális 2 epsilon y per parciális x négyzet. Aztán a második egyenlet parciális 2 gamma y z per parciális y parciális z az egyenlő parciális 2, parciális y, parciális 2, epsilon y per parciális z négyzet, plusz parciális 2, epsilon z per parciális y négyzet, és a harmadik ehhez hasonló szerkezetű skaláris egyenlet pedig parciális 2 gamma xz per parciális x parciális z az egyenlő parciális 2 epsilon x per parciális z négyzet plusz parciális 2 epsilon z per parciális x négyzet, és akkor van még három darab nem ilyen típusú egyenlet, ezeket is fölírnám a teljesség kedvéért. Az első közülük úgy néz ki, hogy parciális per parciális x, zárójelbe, parciális gamma xy per parciális z, plusz parciális gamma zx per parciális y, mínusz parciális gamma yz per parciális x, zárójel bezárva, egyenlő kétszer parciális 2 epsilon x per parciális y parciális z. A második egyenlet parciális per parciális y zárójelben parciális gamma yz per parciális x plusz parciális gamma xz per parciális z mínusz parciális gamma, ez itt, bocsánat, a második tagnál gamma xy volt, gamma xy volt, amit z szerint kell deriválni, és a harmadik negatív előjelű tag a parciális gamma zx per parciális y, zárójelbe zárva egyenlő kettőször parciális 2 epsilon y per parciális x parciális z, és végül a harmadik egyenlet parciális per parciális z, zárójelbe parciális gamma zx per parciális y plusz parciális gamma yz per parciális x, és mínusz parciális gamma xy per parciális z, zárójel bezárva egyenlő kettőször parciális 2 epsilon z per parciális x parciális y. Kérem szépen, meglehetősen sokat kell írni, viszont hogyha rátetszenek nézni ezeknek az egyenleteknek, a szerkezete az nagyon hasonló, tehát viszonylag könnyen megjegyezhető. Most ebből az is látszik, amiről az előbb beszéltem, tehát ez kompatibilitási egyenlet, tartalmilag azt jelenti, hogy nem akármilyenek a szöktorzulási és nyúlási, fajlagos nyúlási koordináták, ezeket az egyenleteket ki kell nekik elégíteniük. Most ez az egyenletcsoport tovább alakítható abban az esetben, hogyha még figyelembe vesszük az izotróp esetre vonatkozó Hooke-törvényt is. Tehát beépítjük az izotróp esetre vonatkozó Hooke-törvényt, akkor kapjuk a Beltrami-Mitchell-féle kompatibilitási egyenleteket. Tehát Beltrami-Mitchell itt semmi másról nincs szó, mint hogy a kompatibilitási egyenletet nem az alakváltozási tenzor elemeire írjuk fel, hanem a feszültség tenzor elemeire. Tehát ez a Beltrami-Mitchell kompatibilitási egyenlet az úgy néz ki, hogy zárójelbe 1 plusz nü szorozva Laplace, a feszültségi tenzornak a Laplace-a, plusz nábladiád nábla szorozva a feszültségi tenzornak az első skalár invariánsával, egyenlő nullával. Ez ugyanúgy egy tenzoregyenlet, mint ahogyan a Samvenon fél egyenlet, tenzor egyenlet volt. Házi feladatként tessenek megnézni az ennek megfelelő skalár egyenleteket a honlapra feltett előadás vázlatban. Tehát csak annyi a különbség a Samvenonhoz, más az alakja, csak a lényegi különbség az, hogy nem alakváltozási koordinátákra felírt egyenlet rendszerről vagy egyenletcsoportról van szó, hanem a feszültségi tenzorra felírt egyenletcsoportról van szó. Tessenek megjegyezni, hogy ez a háromszög itt nem delta, hanem a Laplace. Tehát ez a Laplace pedig matematikában ismerős módon az is egy differenciál operátor, és minek a mivel vett skaláris is szorzata, a náblának az önmagával vett skaláris szorzata. Tehát a Laplace féle differenciál operátor, tehát a Laplace-féle differenciál operátor, amit egy nagy görög delta betűvel szokás jelölni, az a nábla skaláris szorzata önmagával. Ez a Laplace, ez derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben egy viszonylag egyszerű kifejezés. Hogyha nem derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben vagyunk, akkor a helyzet egy kicsit bonyolultabb. Tehát kérném szépen, fölírtuk azt az egyenletrendszert, amit most itt a fél év további részében bizonyos speciális esetekre közelítés, egy csomó közelítés felhasználásával megpróbálunk megoldogatni. Először root feladatokat fogunk megoldani. Tehát egy római ötös fejezet következik, a root feladatok. Tehát olyan megoldásokat próbálunk majd keresni, amelyek többé-kevésbé ki fogják elégíteni az egyenletrendszert, és mindig rámutatunk majd, hogy milyen egyenletek azok, amelyek nem teljesülnek. Tehát római ötös feladat, ötös fejezet, root feladatok. A root feladatok közül első fejezetként vagy alfejezetként Schiegbörber Rudak-Grasshoff féle elméletét nézzük meg. Schiegbörber Rudaknak a Grasshoff-féle elmélete, és rögtön ez a Grasshoff-féle elmélet, ez még egy kicsit ki fog lógni amit eddig mondtunk, tehát ez nem a rugalmasságtan egyenletrendszerének a megoldásával fog menni, hanem azzal a módszerrel, ahogyan az elemi szilárdságtanból a hajlítási feladatokat megoldottuk. Tehát először nézzük, hogy mit is értünk Schiegbörber Rudon. Schiegbörber rúd az egy olyan rúd, amelynek a középvonala vagy súlyponti szála Schiegbörbe. Tehát a rúd középvonala, vagy mástóval a rúd súlyponti szála az Schiegbörbe. Rajzoljunk egy ilyen Schiegbörber rudat, tehát mondjuk legyen itt egy ívelt szakasz, utána következzen egy egyenes szakasz, és utána megint jöjjön egy ívelt szakasz, ezeket a szakaszokat mondjuk jelöljük be a szakasz határokat. Tehát ezen a baloldali szakaszon a görbületi középpont, ha balról jobbra haladunk végig a rút középvonala mentén, akkor jobb kéz felé esik. És erre egy előjel szabályt is vezetünk be. Ekkor mondjuk azt, hogy a görbületi sugarat pozitívnak tekintjük. Az egyenes szakaszon nyilvánvalóan a görbületi középpont az a végtelenben van, tehát a görbületi sugár az tart a végtelenhez. És a jobboldali szakaszon pedig a görbületi középpont az balkész felé esik. Erre az esetre azt fogjuk mondani, hogy a görbületi sugár az kisebb nullával. Tehát itt most előjeleket és mennyiségeket vezetünk be. Tehát előjeleket és jelöléseket vezetünk be. Amit ide felrajzoltam, ez a Schick-Görbe-Ruhrnak a középvonala. Középvonala, vagy a Schick-Görbe-Ruhrnak a súlyponti szála. A Schick-Görbe-Ruhrnak a keresztmetszeteit úgy azonosítjuk, hogy mondjuk a rúd egyik végétől kiindulva egy ívkoordinátát mérünk fel, de mondjuk az ívkoordinátát mérhetjük egy önkényesen kijelölt középpont vagy kezdőponttól is. Legegyszerűbb eset valamelyik rúd végtől elindulni. És ez azonosít bármely tetszőleges keresztmetszetet, vagy a középvonal mentén. A keresztmetszetnek a súlypontját jelöljük ebben az esetben P-vel, és kössünk egy helyi koordinátarendszert minden keresztmetszethez. Lesz egy olyan egységvektor, ami a keresztmetszetre merőleges, ezt jelöljük E zetával, és a keresztmetszet síkjába eső irányt pedig síkban látható irányt, azt pedig jelöljük étával. Szokás felvenni a Schick-görbének a természetes koordinátarendszerét is, a T érintőegységvektorral és az N főnormális egységvektorral. Tehát a T az az érintőirányú egységvektor, az N az pedig a főnormális egységvektor, tehát a T érintő, az N az pedig a főnormális. Erről szó volt már a Schick-görbéknek, vagy egyáltalán a görbéknek a természetes koordinátarendszeréről, szó volt már matematikából, és szó volt mozgástanból is, amikor a kinematikai ügyeket tárgyaltuk. A harmadik koordináta irányt azt jelölhetjük ékszívvel, vagy akár EX-el is. Tehát van egy koordinátarendszerünk, ami úgy néz ki, hogy az EX az azonosan egyenlő EX-ével, tehát a második koordináta irány az E-éta, és a harmadik koordináta irány az E-zeta. Ez egy lokális koordinátarendszer, azért, mert ezek az irányok a rút középvonala mentén haladva pontról pontra változnak. Róval, pontosabban ρ0-al jelöljük a középvonalnak a terhelés előtti görbületét, görbületi sugarát. Terheletlen állapotban. Tehát ρ0-al a középvonalnak a görbületi sugarát jelöljük terheletlen állapotban. És ρ-val fogjuk jelölni a középvonalnak a görbületi sugarát alakváltozott vagy terhelt állapotban. Terhelt vagy alakváltozott állapotban. És korábban szó volt arról, hogy értelmezzük a görbületi sugárnak az előjelét is. Akkor tekintjük pozitívnak, hogyha az S ívhoz, szóval kijelölt irányban, pontosabban, ha precízek akarunk lenni, akkor erre az S-re nem azt mondjuk, hogy ívhoz, hanem ív koordináta. Az ívhoztól ez abban különbözik, hogy ennek lehet előjele is. Tehát, hogyha az S ív koordináta által kijelölt irányban haladunk végig a Schick-Görbe-Ruhr középvonala mentén, akkor, hogyha a görbületi középpont jobb kézre esik, akkor a görbületi sugarat pozitívnak, hogyha a bal kézre felüli oldalra esik, akkor pedig negatívnak tekintjük. Tehát a ρ0-nak is van előjele. Két feladat van ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan viselkedik terhelés hatására ez a Schick-Görbe-Ruhr. Az egyik feladat az, hogy határozzuk meg az alakváltozási jellemzőket. Tehát a feladat, amit itt meg kell oldanunk, ahhoz, hogy ismerjük a rúdnak a terhelés hatására bekövetkező viselkedését. Tehát a feladat első része az az, hogy határozzuk meg az alakváltozási jellemzőket. Tehát a feladat első része az alakváltozási jellemzőknek a meghatározása. A feladat második része pedig a rút keresztmetszetén fellépő feszültségeknek a meghatározása. Tehát első lépésben alakváltozási jellemzőket, második lépésben pedig feszültségi jellemzőket, vagy feszültségeket akarunk meghatározni. Gondoljuk azt, hogy a rúdra megoszló terhelés is működhet. A rúd középvonalára ható megosztó terhelést az F betűvel fogjuk jelölni. Tehát azt gondoljuk, hogy működhet egy akármilyen megosztó terhelés, ezt F-fel jelöljük, és ez a terhelés a rúd középvonala mentén változhat, tehát ez a if koordinátának a függvénye. Tehát ez az F-S függvény, ennek lehetséges, tehát ez egy tetszőleges irányú lehet egy tangenciális koordinátája, és lehetséges egy normális koordinátája is. Tehát magyarul a terhelésről is azt gondoljuk, hogy benne van a középvonalnak a síkjában. Tehát a terhelésről feltételezzük azt, hogy benne van a középvonalnak a síkjában, és felírhatjuk az egyensúlyi egyenleteket ugyanúgy, mint ahogy felírtuk egyenes rúd esetén. Itt most az egyensúlyi egyenletek levezetését nem írnám le, csak a végeredmény. Úgy néz ki, hogy dn per ds minusz ty per rho 0 plusz ft egyenlő nullával, ez az első egyensúlyi egyenlet. A második egyensúlyi egyenlet az úgy néz ki, hogy n per rho 0 plusz dt, bocsánat, itt az előző egyenletben nem ty szerepelt, hanem tyéta szerepelt, mert ebben a lokális koordinátorrendszerben vagyunk. Hasonlóképpen a második egyenletben is tyéta fog szerepelni, és ez a tyéta van differenciálva az if koordináta szerint mínusz fn egyenlő nullával, és végül a harmadik egyenlet az a dmhx per ds plusz tyéta egyenlő nullával. Nem szépen van három darab egyensúlyi egyenletünk, az első egyensúlyi egyenlet az erőknek az eredőjére vonatkozik, az első két egyensúlyi egyenlet az erőknek az eredőjére vonatkozik, a harmadik egyensúlyi egyenlet az pedig a nyomatékoknak az eredőjére vonatkozik. Tehát itt egy síkbeli esetről, síkbeli terhelésről van szó, síkbeli erőrendszerről van szó, ahol az egyensúlyi egyenletek három darab skalár egyenletet jelentenek, kettő erőre vonatkozott és egy nyomatékra vonatkozó skalár egyenletet. Látjuk azt, hogy a nyomatéki egyenlet az pontosan olyan, mint amilyen egyenes rudak esetén volt, tehát a nyomatéki egyenletben semmi változás nincs az egyenes rudakhoz képest, tehát ugyanolyan, mint egyenes rudaknál. Az első két egyenletnél viszont különbség van, ugyanis egyenes rudaknál ez a két egyenlet egymástól független volt, tehát külön volt egy egyensúlyi egyenletünk a rúderőkre, és külön volt egy egyensúlyi egyenletünk a nyíróerőkre. Itt nem így van, mert a rúderőkre vonatkozó egyensúlyi egyenletben nyíróerő is van, és a nyíróerőre vonatkozó egyensúlyi egyenletben rúderő is van, tehát itt ez az első két egyensúlyi egyenlet nem független egymástól. Tehát az első két egyenlet nem független egymástól, ez az első két egyenlet egyenes rudak esetén ez egymástól független volt. És akkor nézzük meg a kitűzött feladatnak a megoldását. Tehát az első lépésben próbáljuk meg fölírni az alakváltozási jellemzőket. Próbáljuk meg meghatározni az alakváltozási jellemzőket. Tehát A, alpont, alakváltozási jellemzőknek a meghatározása. Tehát alakváltozási jellemzőknek a meghatározása. Feltételezésekből indulunk ki, tehát kiinduló feltételezések. Az első feltételezésünk legyen az, hogy a rúdnak a középvonala terheletlen állapotban egy rónul sugarú körív. Tehát terheletlen állapotban rónul sugarú körív. Ez egyenes rúdnak a hajlítása esetén azt tételeztük föl, hogy a rúdnak a középvonala az egyenes, vagy mit lehetne mondani, hogy milyen sugarú körív? Egy végtelen, hosszú, végtelen sugarú körív. Második feltételezésünk az, hogy azt gondoljuk, hogy a rúd prizmatikus, tehát a rúd prizmatikus, és a keresztmetszetek az étatengelyre szimmetrikusak. Ez a feltételezés az egyenes rudak hajlításánál is így volt, tehát a rudat prizmatikusnak gondoljuk. Mi az, hogy prizmatikus rúd? Ez azt jelenti, hogy a rúd középvonala mentén a keresztmetszetek alakja nem változik, és még térbeli elhelyezkedése sem változik. Tehát azt lehet leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy állandó keresztmetszetű rúdról van szó. És ezt is feltételeztük egyenes rudak hajlításánál, hogy ott az Y-tengely volt, itt az éta-tengely, ez a keresztmetszetnek szimmetria tengelye. Következő feltételezésünk, azt gondoljuk, hogy a rúd tisztán hajlítva van. Hát feltételezzük harmadik pontban, hogy a rúdnak az igénybevétele tiszta hajlítás. Az, hogy tiszta hajlítás, az azt jelenti, hogy hajlító nyomatékon kívül semmi más igénybevételi koordináta nem különbözik nullától. És az utolsó feltételezés pedig az, hogy azt gondoljuk, hogy egytengelyű feszültségállapot alakul ki a rúdban. Tehát feltételezzük, hogy a rúdban egytengelyű feszültségállapot alakul ki, ugyanúgy, mint ahogy kialakul egyenes rudaknak a hajlításánál. Tehát a negyedik kiinduló feltételezésünk pedig az, hogy azt gondoljuk, hogy egytengelyű feszültségállapot alakul ki a rúdban. Hogy lehetne ezt más szóval mondani, hogy a Hooke-törvénynek ebben az esetben melyik alakját gondoljuk érvényesnek? Az egyszerű Hooke-törvény, tehát a keresztmetszeten fellépő normál feszültség az egyszerűen egy konstans szorosa a keresztmetszetre merőleges fajlagos nyúlásnak. Tehát egytengelyű feszültségállapot ez azt jelenti, hogy az E zeta az egyenlő lesz a rugalmassági modulus szorozva az epsilon zetával. Hát kérjük szépen rajzoljuk le a rúdnak egy szakaszát terhelés előtt, és a rúdnak ugyanazt a szakaszát terhelés után. Tehát terhelés előtt, tehát terhelhetetlen állapotban, illetőleg terhelt állapotban akarjuk lerajzolni a rudat majd. Kérném szépen. Tehát rajzoljuk le a rúdnak egy szakaszát terhelés előtt. A rúd, két rúdvég keresztmetszetének a meghosszabbítása által bezárt szöget jelöljük nagy fi nullal. Tehát a rúd, vagy azt is mondhatnánk, hogy a rúd két szélső keresztmetszetének egymással bezárt szöge legyen a fi null. Rajzoljuk be a rúdnak a középvonalát, ezt rajzoljuk szaggatott vonallal. Ez az, ami mentén mérjük az S-if koordinátát. Jelöljünk be egy középvonallal párhuzamos ívet, és ennek a helyzetét az éta koordinátával azonosítjuk, és jelöljünk ki egy P0 pontot a középvonalon. Nyilván ebben, erre a P0 pontra, pontosabban a P0 pontban a középvonalra merőleges irány lesz a keresztmetszetben lévő éta irány, és a rút keresztmetszetére merőleges lesz az ézeta irány. Terhelés előtt a rút középvonalának a sugara az ρ0. És mivel feltételeztük, hogy körívről van szó, ez a ρ0 az állandó. Nézzük meg, mi a helyzet terhelés után. Hát terhelés után is nagyon hasonló lesz a helyzet, ugyanis egyenes rudak hajlításánál is azt tételeztük fel, hogy az eredetileg egyenes középvonal az a hajlítónyomaték hatására jó közelítéssel körív alakot vesz fel. Itt is ezt tételezzük fel, hogy terhelt állapotban vagy terhelés után körív, is körív lesz a rút középvonalának az alakja, csak hát nyilván nem ugyanaz a körív, mint terhelés előtt. Itt most gondoljuk azt, hogy a hajlítónyomaték a felső szálat húzza, tehát a rudat tovább akarjuk görbíteni. Tehát egy MHX egyenlő, MHX nagyobb nulla hajlítással van dolgunk. És ebben az esetben a két szélső keresztmetszetnek az egymással bezárt szögét jelöljük nagy hívvel. Tehát ebben az esetben, hogyha a hajlító nyomaték ilyen irányú, akkor biztos az, hogy a nagy fi az nagyobb lesz, mint a fi null, mint a kiindulási helyzetben a két rúdvégnek az egymással bezárt szöge. Hasonlóképpen rajzoljuk be a rúdnak a középvonalát. Szó volt arról, hogy ennek a középvonalnak a megterhelt állapotban a görbületi sugara az ρ lesz, és ez a ρ viszont kisebb, mint a ρ0. Tehát a ról pedig biztosan tudjuk, hogy kisebb, mint a ró null. Persze mindehhez fel kell azt tételeznünk, hogy az MHX az olyan irányú, mint ahogy az ábrába berajzoltuk. Tehát továbbra is az S-et mérjük a rúdnak a középvonala mentén, vagy mondhatjuk azt is, hogy ezt az S-változót zetával is jelölhetjük. Keressük meg a P0 pontnak megfelelő P pontot, és ide megint berajzolható a helyi koordinátarendszer, a keresztmetszetre merőleges E zeta egységvektorral, illetőleg a keresztmetszet csíkjába eső E éta egységvektorral. És itt is azt gondoljuk, hogy a ρ az állandó. Tehát azt gondoljuk, hogy terhelés előtt és terhelés után is a rúdnak a középvonala az egy körív lesz. Berajzolhatjuk erre az esetre is azt a szálat, amit az előbb étával jelöltünk ki. Tehát egy tetszőleges sugárhoz tartozó körívet jelöltünk ki a rúdon. A rúdnak a keresztmetszetéről pedig azt tételezzük fel, amit egyébként hajlításnál, egyenes rudaknál is feltételeztünk, hogy a keresztmetszetnek a függőleges tengelye a szimmetria tengely, és ezt úgy próbáltuk jelezni, hogy valamiféle ilyen körtéhez hasonló függőleges tengelyre szimmetrikus keresztmetszetet rajzoltunk be. Tehát ez a xi irány, ez a súlypont és a hajlító nyomatékról pedig azt gondoljuk, hogy a xi tengellyel megegyező irányba mutat, tehát hogy egy pozitív hajlító nyomatékról van szó. Az alakváltozásra nézve további feltételezéseket teszünk. Feltételezések az alakváltozásra. Feltételezések az alakváltozásra. Az első feltételezést az egyenes rudak hajlításánál Bernoulli hipotézisnek neveztük. Ez úgy szól, hogy azt gondoljuk, hogy a rúd keresztmetszetei alakváltozott állapotban is síkok maradnak, és merőlegesek maradnak az alakváltozott súlyponti szára. Tehát a keresztmetszetek síkok maradnak, és merőlegesek maradnak az alakváltozott súlyponti szára. Tehát egyenes rudaknál azt mondtuk, hogy ez a Bernoulli hipotézis. Tehát a Bernoulli hipotézis az volt, hogy a keresztmetszetekről feltételeztük, amik terhelés előtt síkok voltak, hogy a terhelés utáni síkok maradnak, és merőlegesek maradnak a súlyponti szára, vagy a középvonalra. A második feltételezésünk pedig az, hogy a terhelés előtti körívek, azok a terhelés után is körívek maradnak. Ezt tömören úgy írhatjuk le, hogy a ρ0 egyenlő állandó, meg a ρ is állandó, csak nyilván nem ugyanarról az állandóról van szó. Tehát feltételezzük azt, hogy a rúdnak a súlyponti szállal párhuzamos szálai azok terhelés előtt és terhelés után is körívek maradnak. Kérem szépen, ragadjuk ki a rúdból ezt a terhelés előtt ét a távolságra, a középvonaltól ét a távolságra levő vonalat, és nézzük meg, hogy hogyan változik meg ennek a hossza a hajlítás hatására. És a hosszváltozást, a fajlagos hosszváltozást, az pedig epsilon zetával jelöljük. Tehát az epsilon zetának a számlálójában fel kell írnunk a megváltozott hossznak és az eredeti hossznak a különbségét. Tehát a megváltozott hossz feltételezve, hogy körívről van szó, úgy számítható ki, hogy ρ plusz éta szorozva nagy fi-vel. Az eredeti hossz az ρ null plusz éta szorozva fi null volt, és osztva az eredeti hosszal ρ null plusz éta szorozva fi nullat kell írnunk. Tehát ez a fajlagos nyúlásnak az értelmezéséből adódóan, és azt feltételezve, hogy minden esetben körívekről van szó, a hosszirányú fajlagos nyúlás az így írható fel. Most hogyha a feszültségállapot egytengelyű, akkor ebből nagyon egyszerűen kapjuk a középvonal irányú normál feszültséget. Tehát egytengelyű feszültségállapotnál a szigma zeta az egyszerűen ugyanez megszorozva az E rugalmassági modulusszal, tehát az E-szer epsilon zeta. Most, hogyha egy picit átalakítjuk az epsilon zetára kapott összefüggésünket, akkor ezt úgy írhatjuk tovább, hogy E-szer zárójelben ρ plusz éta osztva ρ null plusz étával szorozva fi, nagy fi osztva nagy fi nullal, és mínusz egy. Tehát itt semmi más nem csináltunk, mint tagonként elosztottuk a tábla tetején látható összefüggésnek a számlálóját. És kérdés az, hogy ez a szigma zeta, éta függvény, ez milyen függvény? És azt állítom, hogy hiperbola, és rögtön be is fogjuk látni, hogy ennek a hiperbolának mik az aszimptotái. Tehát ez a függvény egy hiperbola, ami valamilyen szinten meglepetés, hiszen egyenes hajlításnál ez a függvény mi volt? Milyen volt a feszültségeloszlás a keresztmetszet y tengelye mentén? Lineáris volt. Hát egy ferde vonal, ez egy lineáris, vagy egyenessel volt jellemezhető. Hát itt az egyenestől eltérő eredményre jutottunk. Tehát egy hiperbola, és ezt a hiperbolát viszonylag egyszerűen meg tudjuk rajzolni, hogyha a hiperbolának az aszimptotáit meg tudjuk határozni. Tehát abban az esetben, hogyha az éta, tehát itt ebben a függvényben az éta a független változó, tehát a feszültség a keresztmetszetnek az éta tengelye mentén fog változni, hogyha az éta tart a mínusz ρ nullhoz, tehát az éta tart a mínusz ρ nullhoz, akkor itt a nevezőben lesz egy nullához tartozó mennyiség, tehát ez a tört végtelen nagy lesz, de itt az éta az a mínusz ρ nullhoz tart, és beláttuk azt az előbb, hogy a ρ null nagyobb, mint a ρ, tehát akkor ez egy negatív végtelenhez tartozó szorzó tényező lesz itt. Tehát ebben az esetben, hogyha az éta a mínusz ρ nullhoz tart, akkor a szigma zeta az a mínusz végtelenhez tart. Tehát ez az egyik aszimptóta. A másik aszimptótát pedig akkor kapjuk, hogyha megnézzük az éta tart végtelenhez esetet. Ebben az esetben a szigma zetára bevezetünk egy szigma végtelen jelölést. És ebben az esetben gyakorlatilag a phi per phi nullnak a szorzó tényezője az egyes lesz, mert a számlálóban is, a nevezőben is végtelen áll. Tehát ebben az esetben ez a szigma végtelen, ez észer zárójelben phi per phi null mínusz egy alakban lesz számítható. Tehát ezzel megvan a hiperbolának a két aszimptotája, határozzuk meg az éta egyenlő nulla értékhez tartozó feszültségértéket is, az éta egyenlő nulla, erre bevezetjük a szigma null jelölést, tehát itt pedig egyszerűen ezt az értéket úgy kapjuk, hogyha az eredeti képletünkben az éta helyére nullát helyettesítünk, tehát ez egyenlő lesz észer, zárójel, nagy fi per fi null, szorozva ρ per ρ 0 mínusz 1 zárójelbe zárva. Tehát ez alapján még szeretném felrajzolni a feszültségeloszlást, és utána következő lépésünk az lesz, hogy mivel nagyon nehéz megmondani ezekben az összefüggésekben szereplő, és nagyon nehéz megmérni a fi, nagy fit meg a fi nullat is, illetőleg a, különösen nehéz megmérni a rót meg a ró nullat, tehát ezek helyett majd az igénybevételt akarjuk behozni. Tehát, hogy az igénybevételből, a hajlító igénybevételből tudjuk meghatározni a feszültség állapotot, azaz az egyetlen egy nullától különböző feszültséget, tehát most feszültségeloszlást rajzolok. Pontosabban a feszültségeloszlásnak a jellegét fogom megrajzolni. Rajzoljuk meg ezt a szokásos általános keresztmetszet, aminek tehát az éta tengely az szimmetria tengelye. Tételezzük fel, hogy meg tudtuk határozni, és hát miért ne tudnánk meghatározni a keresztmetszetnek a súlypontját, és még azt is tudjuk, hogy hol van a középvonalnak a görbületi középpontja a terhelés előtt. Tehát ez az O pont a súlyponti szálnak a görbületi középpontja, és akkor meg akarjuk határozni, vagy meg akarjuk szemléltetni szeretnénk az éta tengely mentén a keresztmetszeten fellépő feszültségeknek az eloszlását, tehát a szigma zetát. Tehát azt mondtuk, hogy a hiperbolának az egyik aszimptotája az éta egyenlő mínusz rónál van, tehát berajzolhatunk ide egy viszintest, ez a hiperbolának az egyik aszimptótája. A másik aszimptóta pedig, hát ez a szigma végtelen érték. Tehát a másik aszimptóta, ez a szigma végtelen. Tehát itt most a szigma végtelennél vagyunk, és tudjuk azt, hogy a hiperbola a viszintes tengelyt a szigma null pontban metszi. Tehát van két aszimptotánk, és van egy pontunk, és a két aszimptotára és a pontra hát minőségileg felrajzolhatjuk ezt a hiperbolát. És nyilván a hiperbolának bennünket csak a root keresztmetszetre eső szakasza érdekel, tehát a feszültség eloszlás az a keresztmetszet éta tengelye mentén így néz ki, és erről a feszültség eloszlásról a következő héten első dolgunk lesz belátni azt, hogy a legnagyobb feszültség érték ehhez a ponthoz tartozik. Hát kérem szépen, a jövő héten ezzel fogjuk folytatni, hogy megnézzük, hogy a szigma maximum az miért ebben a pontban lép fel. Köszönöm szépen a figyelmüket!